Többet iszik valaki ebből az amritamból, annál inkább fejlődik a örök élet. emberi életforma célja a felszabadulás, sajnos azonban a Kali Yuga hatására a grihaszták minden áldott nap olyan keményen dolgoznak, mint a szamarak. Kora reggel felkelnek, és néha 100 mérföldet is utaznak, hogy megkeressék a kenyerüket. Látom olyan embereket, különösen a nyugati országokban, akik 5-kor keltek, hogy az irodáiba és gyáraiba induljanak a pénzkereset érdekében. A kalkuttai és bombéi emberek is ezt teszik nap, mint nap. Erejüket megfeszítve dolgoznak a hivatalokban és a gyárakban, majd újabb 3-4 órát töltenek utazással, hogy hazatérjenek. 10 órakor aludni térnek, s reggel megint korán kelnek, hogy hivatalaikba és gyáraikba menjenek. A sásztra az efféle verejtékes munkáról azt mondja, hogy ez a disznók és ürülék evők élete. Nájam dého déva bágyam, nilo kéka kastán, kámám arthaté vid bujjám jé. Azok közül az élőlények közül, akik anyagi testet fogadtak el ebben az világban, annak, aki emberi testbe került, nem szabad éjnappal át éve robotolnia pusztán az érzék kielégítésért, amiben még a kutyáknak és az ürülék evő disznóknak is részük van. Bhágavatam 5-ének 5. fejezet első vers. Időt kell szakítanunk a Srimad Bhágavatam és a Bhagavad Gita hallgatására. Ezt jelenti a védikus kultúra. A családfenntartónak a megélhetése érdekében legfeljebb 8 órát kell dolgoznia, és aztán délután vagy este találkoznia kell a baktákkal, hogy halljon Krisna inkarnációjáról és cselekedeteiről, s hogy így lassanként kiszabadulhasson Mája karmai közül. A családosok azonban ahelyett, hogy időt áldoznának arra, hogy Krisnáról és tetteiről halljanak, fáradtságos hivatalnoki vagy gyári munkájuk végeztével azzal töltik az idejüket, hogy éttermekbe vagy mulatókba járnak, ahol nem Krisnáról és cselekedeteiről, hanem a démonikus avakták politikai tevékenységéről hallanak, s a nemi élet, a bor, a nők és a hús élvezetébe merülve vesztegetik az idejüket. Ez nem grihasztha élet, hanem démonikus élet. A Krisna-tudatos mozgalom azonban központjaival, melyek szerte a világon megtalálhatók, lehetőséget nyújt az ilyen bűnös és kárhozatra ítélt embereknek arra, hogy halljanak Krisnáról. Álmunkban létrehozzuk a barátság és szeretet társadalmát, és amikor felébredünk, látjuk, hogy nem létezik. Éppen így a durva, valós világbeli társadalom, család és szerelem is álom csupán, amelynek azonnal vége szakad, amint meghalunk. Akár a finom, akár a durva szinten álmodunk, ezek az álmok mind illuzórikusak és ideiglenesek. Valódi feladatunk az, hogy megértsük, lelkek vagyunk, a hamra mászni, és ezért másképpen kell cselekednünk. Ha valaki így tesz, boldog lehet. Brahma Bhuta Prasannatmá Nasócsati Nakáksati Szamaszarvésu Bhútésu Magvaktim Naphaté Parán. Aki egyképpen eljutott a transzcendentális síkra, az egyszerre megvalósítja a legfelsőbb Brahmant, és teljes boldogság tölti el. Sohasem bánkódik, nem vágyik semmire, és egyenlő minden élőlénnyel szemben. Ebben az állapotban tiszta odaadó szolgálatot végezhet nekem. Bhagavad Gita 18.54. Aki odaadó szolgálatot végez, az nagyon könnyen megszabadulhat a materialista élet álmától. Om Agyan Vinamasya Jnanam Jalashalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmay Shri Guruvé Namah. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasana Yoga Bhaktavrinda. Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Hát nincs sok időnk, de azért próbálunk valamit mondani. A ásamáról és főként a grihasztha ásamáról, mert most itt tartunk. Ugye ebben a részében, a Srimad Bhágavatam 7. énekének az utolsó részében Nárada Muni a varnásamáról beszél, Yudhisthira Maharajnak, mint tudjuk. Először beszélt a négyes, arra a kérdésére Yudhisthira Maharajnak, hogy tudom, mi elesett családosok, hogy tudjuk elérni a tiszta oldalú szolgálatot, Prahlád Maharaj, amit Prahlád Maharaj gyakorol, és akkor erre fejti ki, hogy ez a varnásama útja. És akkor először beszél a varnásamáról, vagyis a varnákról, aztán elkezd beszélni az ásamákról, az ásamákban először elkezdi a Brahmacsárya Ashramával, aztán folytatja a Vanaprastha Ashramával, majd a 13. fejezetben beszél a Sannyasa Ashramról, ugye a lemondásról, a kígyó ember kapcsán, és most kezd el beszélni az ideális családi életről, azaz a Grihastha Ashramáról. Tudjuk, hogy az ashramák célja, ashram ugye azt jelenti, hogy a lelki élet helye, ahol a lelki életet gyakorolják, és minden ashramában a lelki életet gyakorolják, és az ashramáknak az a célja, kettő célja van, ez nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy növelje a tudást, hogy mindenki növelje a tudást benne, és növelje a lemondást. Miről kell lemondani? Az anyagi élvezetről. Az anyagi világról és az anyagi élvezetről kell lemondani. Azt mondja, már a Manu Sangita is azt mondja, hogy az érzékszabályozás, az érzékek szabályozása az egy alapvető és nagyon fontos dolog, és ezt a Brahmacharya Ashramban tanulja meg mindenki. Tehát a Brahmacharya Ashram azzal kezdődik, hogy nagyon komolyan kell szabályozni az érzékeket. És az érzékek szabályozásának nincsen más útja, mint az érzékek érzékkielégítésről való lemondás útja. Miért? Azért, mert az érzékeket azáltal, hogy kielégítjük őket, soha nem fogjuk tudni elégedetté tenni. Ez olyan, mintha a tűzre vetnénk, ugye a gint, ezt ismeri nagyon jól mindenki ezt a példát, hogy anyagi vágyakat kielégítjük, akkor az anyagi vágyak csak erősödnek. Ezt most nem tudom elmagyarázni, pedig ennek komoly filozófiája van. De az a lényeg, hogy nem ez az út, hanem az, hogy szép lassan eloltani a tüzet. Ugye a lemondások, az érzékszabályozás útja, tehát szép lassan lemondani róla. És ezt a Brahmacharya Ashramban tanulják meg. Na most azt mondja Manu, a Manu Sanghitában, hogy az érzékszabályozásnak az útja, legjobb útja az Istenről szóló tudás hallgatása, vagy az Istenről szóló tudás. Tehát a tudásnak a gyakorlása. És azt is mondja, hogy ha valaki nem kontrollálja az érzékeit, tehát nem szabályozza az érzékeit, akkor bármi, amit végez, az haszontalan lesz. Ha könyörületes, ha tanulmányozza a védelket, ha bármi más egyéb jámbor dolgot csinál, de nem szabályozza az érzékeit, akkor minden fölösleges, amit csinál, mert mindenbe fog szennyezni az érzékkielégítés. Tehát minden tevékenységébe fogja szennyezni az érzékkielégítés. És akkor azt is mondja, hogy az érzékszabályozásnak két fő útja van. Az egyik, mondja, az az út, amikor valaki megszerzi a tudást, ami a legjobb út, ugye, és pusztán azáltal, hogy hallja a tudást, hallja azt, hogy nem jó az érzékszabály, nem jó az érzékkielégítés, nem jó a dologba, pusztán ezáltal le tud mondani róla. Ugye ez a másik a Brahmacharya. Van ilyen, tudjuk, hogy van ilyen, de sokkal gyakoribb a másik út, amikor valaki tudja, hogy az érzékkielégítésben nem jól belemenni, mégsem tudja elkerülni. És akkor mit csinál? Azt csinálja, hogy egy szabályozott módon teszi, olyan módon, ami elégedetté teszi Krisnát. Tehát, hogy szabályozott módon a varnásom, a darmának, a krihasztásomnak megfelelően végzi az érzékkielégítést. Ugye? Tehát akkor ez a két út létezik. De még mindig ugyanaz a cél. Ami az ashramák célja, az, hogy fel kell adni ezt az érzékkielégítést, fel kell adni ezen keresztül mit? Az arra való hamis elképzelést, hogy majd boldogok leszünk az anyagi világban. Tehát azzal, hogy az érzékeinket kielégítjük, az elménket kielégítjük, majd el fogjuk élni a boldogságot. Mert ugye mindenki a boldogságra törekszik, ez teljesen egyértelmű. De itt az anyagi világban úgy törekszünk a boldogságra, hogy azt gondoljuk, hogy majd, hogyha az érzékeinket, meg az elménket kielégítjük, majd akkor boldogok legyünk. Boldogok leszünk. És akkor az ashramáknak fokozatosan erre kell, hogy megtanítsanak bennünket, hogy ez egész egyszerűen nem lehetséges, mert az érzékeket és az elmét kielégíteni anyagi dolgokkal lehetetlen. Na most a két út, hogyha valaki egy másik brahmacsári, akkor ezt be tudja látni, elhiszi, és tudja a kezdetektől fogva élni ezt az életet. De ha valaki ezt nem hiszi el, akkor mi történik? Akkor belemegy, és akkor fokozatosan megvalósításra beszélt erről, míg nem eléri azt a kort, hogy belenéz a tükörbe, látja, hogy megőszült, hogy megráncosodott, a fogai hullanak, már ott van a fiának a fia, és egyszerűen csak rájön arra, hogy hát állandóan azt vártam, hogy majd boldog leszek, vagy majd elégedett leszek, de életemben egyetlen egy másodpercig sem voltam boldog, nem voltam elégedett, És igazából annyi minden rossz történt velem, úgyhogy rájön arra, hogy amit a sászra mond, az igaz. És ezt az egészet úgy, ahogy van, el kell kerülni. És akkor mi történik? Belép a vánaprasztásramába, ahol ugyanazt csinálja, mint a brahmacsári vihaszta és a vánaprasztásramban, tehát tudást és lemondást gyakorol, csak itt már a lemondás nagyon erősen előtérben lesz, azért, hogy megszabaduljon az érzékeitől. Tehát, hogy minden szempontból megszabaduljon az érzékeitől, és aztán jön a szanyaszásram, ahol már az érzékek nem probléma, hanem ott már teljes mértékben koncentrál a lépcső megvalósításra. Na most, a grihasztásramában ugye látjuk, hogy ez egy elég paradox helyzet, mert a grihasztásramában grihasztaság az a ragaszkodás útja, mert ugye ragaszkodnak a családhoz, ragaszkodnak a gyerekekhez, ragaszkodnak az érzékkielégítéshez, de ezt mégis úgy kell végezni, hogy valaki hogy ragaszkodásmentesen. Tehát ez egy paradox helyzet, nem könnyű szituáció, és akkor erre Arjuna is rákérdez ugye a 18. fejezetben Krisnánál, hogy most akkor ez a tyága és ez a szanyász, ez micsoda? És hát látjuk, hogy a tyága, ami azt jelenti, hogy a tettek gyümölcseiről van a lemondás, tehát annak felajánlása Krisnának, az nagyon jó, de nem fog megszabadítani bennünket a tettekre való vágytól, tehát kevés. Ugyanakkor a szanyásza, ami meg mit jelent, az meg a tettekről való lemondást, az anyagi gyümölcsöket hozó tettekről való lemondás, az meg ugye túl sok, mert egy grihasztának tevékenykednie kell, tehát neki kell fenntartani az összes többi asramot. Tehát nincsen más lehetősége, mint tevékenykednie. Tehát akkor nem az a probléma, nem a gyümölcs a probléma, meg nem a gyümölcsről való lemondás a probléma, hanem mi a probléma? Az anyagi ragaszkodás a probléma. Tehát az a probléma, az anyagi vágy a probléma, attól kell megszabadulni. És akkor milyen mutat erre Krisna, milyen tanácsot ad erre Krisna? Azt, hogy végezd a grihaszta kötelességeidet, de ne anyagi vágyjal, hanem azért az nekem való felajánlásként. Tehát úgy, hogy ajánl fel nekem ezt a tettet, és akkor tudod ragaszkodásmentesen végezni. És ugye ez a csel az egész Daiva Varnásanában, az Asura Varnás, ez a mérhetetlen többlet a Daiva Varnásanában az Asura Varnásanához képest, hogy az Asura Varnásanában, hogyha nem ajánlják fel a tetteiket Krisnának, ami által odaadó szolgálat lesz maga a grihasztha asram tette is, nem minden, de nagy részt, akkor ugye hiába végzik a grihasztha asramát, maximum 100 életen keresztül tökéletesen eljutnak a Vaikunthára. De ennyi, de hát az elég nehéz. De hogyha valaki pedig a Daiva Varnásanában végzi ragaszkodás mentesen a ragaszkodás tetteit, úgyhogy felajánlja Krisnának, azaz odaadó szolgálatot végez, akkor ő képes elérni a tökéletességet. Mégpedig nagyon könnyen képes elérni a tökéletességet. Ahogy itt van a végén, nem véletlenül említi ezt a verset, Srila Prabhupád, ezt a Brahmabhuta Prasannatma verset, mert ez azt mondja, hogy amit eléri a transzcendentális síkot valaki, a Brahmabhuta síkot, ezt nagyon könnyen eléri egy bakta, és akkor utána következik a tiszta odaadó szolgálat. Érthető? Tehát már nem tiszta odaadó szolgálattal is el lehet érni a Brahmabhuta szintet, ha valaki úgy végzi a kötelességeit, hogy odaadó szolgálatot végül, odaadó szolgálatként Krisnának. Na most, mi ez az odaadó szolgálat, amit végezni kell? A szentek társasága és a Srimad Bhagavatam és a Puránák hallgatása. Amiről Manu is beszél, ugye, hogy a tudás művelése, a transzcendentális tudás művelése a szentek társaságában. Tehát ez a legbiztosabb útja, ez az odaadó szolgálatnak a legbiztosabb útja, amivel fejlődni tudunk. És akkor ezáltal el tudjuk élni az életnek a célját. És még egy nagyon érdekes dolog, hogyha már itt Manunál tartunk és az Asramnál tartunk, hogy amikor befejezi Manu az Asramnak az ismertetését, akkor van egy úgynevezett 4 pontos törvény, ami elmondja, 2 dolgot mond el. Egyrészt azt mondja el, hogy nem kell az összes Asramát végigjárni. Tehát nem. Magyarán nem csak a szanyaszik mehetnek vissza a lelki világba, nem csak a szanyaszik érhetik el a tökéletességet, hanem a sudrák is elérhetik a tökéletességet, mert ugye ők csak a grihasztha asramában vannak egész életükben. De akkor hogyha annak a kötelességeit jól végzik. Megfelelően végzik és felajánlják Istennek a tevékenységüket. Tehát egy asan rendes végzésével, jó végzésével is el lehet érni a tökéletességet egyrésztről, másrésztről pedig, ami szintén következtethető, hogy a legfontosabb asan, vajon melyik? Melyik a legfontosabb asan, vajon?
A
grihaszta asan. Pontosan. Bármilyen meglepő, ezt nem szokták kitalálni, hogy a grihaszta asan a legfontosabb asan. Nem a szanyászi asan, nem a brahmacsári asan, hanem a grihaszta asan a legfontosabb. Miért? Ennek két oka van. Egyrésztről azért, mert a grihaszta asan tartja fenn az összes többi asanot. Tehát a grihaszták tevékenykednek. Ugye a brahmacsárik nem tevékenykednek, ők tanulják a lemondást, tanulják az érzékkontrollt, szolgálják a lelki tanítómestert, áldozatokat végeznek, stb. De nem végeznek anyagi tevékenységet. Vállalkozták, visszavonultak az anyagi tevékenységtől, tehát ők is lemondásokat gyakorolnak nagyon komolyan, a szanyászik, mert már a közelébe sem mennek. Semmilyen módon sem. Ugye? Tehát nincsen más asan, aki összes többit fenntartja, mint a grihasztáson. Egyrésztről, másrésztről minden más asan a grihasztából jön. A grihasztából jönnek a brahmacsárik, a grihasztából jönnek a vánaproszták, és aztán a szanyászik is. Tehát, hogy nincs. Nincs grihasztáson nélkül, nincsen társadalom. Nem létezik. Nem létezik társadalom, a fenntartató társadalom. És ez ugye tudjuk, hogy a ISKCON-ban is egy komoly probléma volt egy időben, amikor mindenki azt gondolta, főleg a szanyászik magukról, hogy ők a legfontosabb, és ők és mindenki más, főleg a grihaszták, azok rendkívül esettek, és akkor legjobb lenne, hogyha nem is tartózkodnának a templomban. Ugye? Mert csak megzavarják a tökéletes lemondását és tökéletes bhajanját a szanyásziknak, vagy a brahmacháriknak. De hát ez Srila Prabhupád nagyon komolyan és nagyon keményen helyre tette ezt a dolgot, hogy és akkor ez, ennek az alapja, ez a Manusamhita. Ennek alapja a Manusamhita is. Oké. Ennyit tudtam most hirtelen eldarálni. Úgyhogy vége van a lecsinnek, Srila Prabhupád ki.
Jaj! 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 Jaj!